Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
2 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Mintegy 10 tonnányi, 30 millió forint értékű, egy évre elegendő papíráru adományt kap a Magyar Máltai Szeretetszolgálat nevelőszülői hálózata és az általa fenntartott családok átmeneti otthona, jelentették be Budapesten. Szabadhegy Péter, a Szeretetszolgálat elnöke elmondta, az 1998 óta működő nevelőszülői hálózatukban eddig mintegy 900 gyermek nőtt fel, jelenleg pedig 105 családnál majdnem 300 gyermek él. Fontos számunkra, hogy a nevelőszülői hálózatból kikerülő gyermekeket szakmával a kezükben engedjük el. A már kirepült gyermekek között van ügyvéd, mérnök, erdész és asztalos is, fogalmazott az elnök. A papíráru adományt biztosító Vajda Papír tulajdonos ügyvezető igazgatója Vajda Attila közölte, 2020 óta támogatják a Magyar Máltai Szeretetszolgálatot, mert úgy hiszik, hogy egy vállalat társadalmi szerepvállalása akkor hiteles, ha a segítség kézzelfogható és valóban eljut azokhoz, akiknek szükségük van rá. A Keresztény Demokrata Néppárt országgyűlési frakció vezetője szerint össze-vissza beszél a Tisza kormány a Nemzeti Közszolgálati Egyetem pedagógus képző karának megszüntetéséről. Rétvári Bence közösségi oldalán rámutatott, az államtitkár és a miniszter ellentmond egymásnak. Egyszer azt közli a miniszter közösségi oldalán, hogy megszűnik a pedagógus képzés, majd az államtitkár a parlamentben azt állítja, hogy nem szűnik meg. Ezzel összefüggésben egyelőre híresztelések és mindenféle álinformációk vannak a köztudatban. Semmiféle hivatalos döntésről nem tud beszámolni. A KDNP frakció vezetője arra kíváncsi, mi lesz a felvételiző diákokkal, akik nem tudják, felvételt nyerhetnek-e a Nemzeti Közszolgálati Egyetem pedagógus képző karára egyáltalán. A diákok jövője nem játék, nem lehet össze-vissza beszélni arról, van hová felvegyük őket, vagy nincs, jelentette ki Rétvári Bence. Együttműködési megállapodást írt alá a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Magyar Atlanti Tanács Budapesten, közölte a Felsőoktatási Intézmény az MT-vel. Az együttműködés új alapokra helyezi a két intézmény közötti szakmai kapcsolatokat, és hozzájárul az euróatlanti együttműködés további erősítéséhez. Célja pedig a tudásmegosztás, a szakmai párbeszéd elősegítése, valamint közös programok és kezdeményezések megvalósítása olyan területeken, amelyek kiemelt jelentőséggel bírnak az euróatlanti térség stabilitása, biztonsága és versenyképessége szempontjából. Július 1-én indul a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ellenőrzés sorozata a Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál. Az országos akcióban a revizorok egyebek mellett a turisták által kedvelt üdülőhelyeken, a strandokon és a szabadtéri rendezvényeken vizsgálódnak, közölte a NAV. Figyelmeztettek, sokat kockáztatnak azok, akik megszegik az adóügyi szabályokat. A NAV akár 2 millió forint megfizetésére is kötelezheti azt, aki elmulasztja a nyugtaadást vagy az alkalmazottak bejelentését. Több mint 10-szeresére növelik a szélerőművi kapacitást Magyarországon 2030-ig az Európai Unió támogatásával, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Első lépésként augusztus 31-én jelenik meg a pályázat. Kezdeményezi a Nemzeti Kulturális Alap ügy tegnap őrizetbe vett 6 gyanúsítottjának letartóztatását a Bács-Kiskun vármegyei főügyészség. Erről a Kecskeméti járás bíróság nyomozási bírája dönt. Az ügyészség közleménye szerint költségvetési csalás büntette, és más bűncselekmények miatt folyik a nyomozás. Jelenleg is folyik a költségvetési csalás gyanúja miatt indult nyomozás a Pesti Magyar Színház ügyében, erősítette meg az Index kérdésére a Nemzeti Adó- és Vámhivatal sajtóosztálya. Az előző kormány idején az akkori kulturális tárca tett feljelentést ismeretlen tettes ellen a Pesti Magyar Színház ügyében költségvetési csalás, számvitelrendjének megsértése, valamint hűtlen kezelés gyanúja miatt. Súlyos és halmozottan sérült emberek számára nyílhat támogatott lakhatási otthon Budapesten. Jelenleg nincs ilyen állami szolgáltatás a célcsoport számára, közölte a főpolgármesteri hivatal. Szerda reggel 7 órakor megdőlt a mérések kezdete óta valaha észlelt legalacsonyabb vízállás rekordja a Velencei tavon. Az agárdi vízmérce jelenleg 52 cm-en áll, tájékoztatott az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője. Végül a pénteki időjárásról. felhőtlen, derült, napos idő várható. A középső és északkeleti megyékben képződhet kevés komoly felhő, de csapadék nem lesz. A légmozgás mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet 33 és 38 fok között alakul pénteken. Híreinket hallották.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődött az országgyűlés keddi ülésszaka. Ezt megelőzően sajtótájékoztatót tartott Bujdossó Andrea, a Tisza párt frakcióvezetője, valamint két képviselőtársa. Melétei Barna Márton válaszolt az alaptörvényt módosítani szándékozó javaslatukat ért kritikákra. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. Huber Sebastian és Lesti Árpád politikai elemzőkkel beszélgetünk. Elsőként Lesti Árpád véleményét hallják.
Kezdetét vette a tényleges parlamenti munka az elmúlt hetek folyamán már, vagy az elmúlt napok folyamán már. Választások után van egy átmeneti időszak, amikor még az előző kormány ügyvezetőként viszi az ország ügyeit, az úgy pedig szépen lassan feláll. Az elmúlt 16 évben elszoktunk tőle, de normál körülmények között ez úgy néz ki, hogy az új kormányfő, mert azért lehet tudni, hogy ki a pártnak az erős embere, lehet tudni, hogy ki lesz az új kormányfő, szépen összeszedi, összeállítja a csapatát. Az elmúlt 16 évben jellemzően hasonló nevekkel találkozhattunk az előző kormány és az új kormány kapcsán, most viszont teljesen új neveket kell megszokni, és teljesen új csapatot kellett építenie Magyar Péternek. Azt elmondhatjuk, hogy ez azért döcögősen sikerült az elmúlt időszaknak a látványa alapján, hiszen volt olyan, akinek a felkérése megtörtént, majd pedig kiderült, hogy mégsem lesz miniszter, voltak nevek, akik keringtek, ami ilyenkor egyébként teljesen természetes, tűnt úgy is, hogy valaki valami komoly pozíciót kap, aztán végül csak mondjuk államtitkár lett, vagy valami egyéb pozíciót fog még a következő időszakban kapni. Majd pedig kezdetét vette a tényleges parlamenti munka. Túl vagyunk talán az első szócsatákon is. Amit el lehet mondani egyértelműen, hogy ugye van a parlamenteket lehet tipologizálni, van a munka és a vita parlament. Magyarországon már az elmúlt időszakban inkább vitáról szólt a parlament. Amióta kétharmadokat nyert folyamatosan a kormány, és amióta mondjuk a szomszédos háború miatt veszélyhelyzet volt, igazából a parlament már csak rábólintott dolgokra, nem is nagyon voltak ott szócsaták. Most könnyen lehet, hogy Magyar Péternek az lesz az érdeke, hogy a következő hónapokat cirkusszal töltse meg. Erre láthatunk egyelőre jelet. A cirkuszt itt azt értem, hogy nem valós kormányzati teljesítmény, hanem inkább kommunikáció fog zajlani. Én azt gondolom, hogy akár az alkotmánymódosításnak a belengetése, akár a vizsgálóbizottságoknak a megnevezése ez erről szól, sőt azóta azt is hallhattuk pártja prominens képviselőitől, hogy ezek a vizsgálóbizottságok inkább ősszel fognak tevékenységet folytatni. Az azt jelenti, hogy az az érdekük, hogy minél inkább elhúzzák ezeknek a működését, és a napi ügyek, akár az, hogy mikor érkeznek a brüsszeli források, mi lesz a migrációval, mi lesz az oktatás helyzetével, mi lesz az egészségügy helyzetével, ahol választ várnak a választópolgárok, azok helyett inkább az legyen a téma, hogy hogyan is történt a kegyelmi ügy, és maximalizáljuk-e egy miniszterelnök mandátumát két ciklusban, vagy sem.
Tulajdonképpen a képviselők el is fogadták az öt vizsgálóbizottság felállításáról szóló javaslatot.
Furcsa is lett volna, hogyha kétharmaddal a háta mögött az első napoknak a benyújtott javaslatait nem fogadnák el. Inkább az az érdekes, hogy nem nagyon szólalnak meg a képviselők, nagyon kevesen vannak, akik kommunikálnak, Magyar Péter viszi a prímet, láthatóan élvezi, viszont ez még inkább kampányüzemmód sem, mint kormányzás, amit egyelőre látunk.
Az alaptörvényre visszatérve, Melétei Barna Márton kiemelte, hogy megszüntetik a szuverenitás védelmi hivatalt is.
A benyújtott alaptörvénymódosításon is módosítani kellett, hisz a keresztény kultúra védelme az végül benne marad, tehát visszakerül az alaptörvénybe. Tehát az látszik, hogy itt van egy olyan kormány, ami mögött nem áll egy stabil párt, hanem van egy választói tömeg, egy nagy tömeg, és jelenleg a Magyar Péternek az a fő iránya, hogy próbálja ezt a tömeget egybe tartani. Csak ennek a tömegnek rendkívül különbözőek a politikai preferenciái. Ott vannak a régi baloldali szavazók, régi jobbikos szavazók, Fidesz szavazók, és nem könnyű őket egybetartani. Erre egy fontos, úgymond összecementező anyag a Fidesz-szel, vagy a távozó kormánnyal szembeni ellenérzés, és erre próbál Magyar Péter folyamatosan rájátszani. De hogy már látszik, mert most, ahogy eltelt egy-két hét, hogy ez egyre kevésbé lesz elég. És ugye itt volt stratégiai döntés, hogy az elmúlt ciklusnak a vezető arcait kivonultatták a parlamentből, mert nem tud rájuk mutatni, nem tudja őket megjeleníteni, és így sokkal nehezebb úgymond ott tartani. Ráadásul az emberekben van egy ilyen, olyanokkal vitatkozik, akik ott sincsenek. Szóval ez nem egy könnyű történet, és hát Gulyás Gergely pedig játszik azon, hogy hát ők valamikor barátok voltak, néha tegeződnek, néha magázódnak. Ez is azt tükrözi, hogy hát itt még sincs akkora ellenérzés, nincs akkora különbség, mint amit úgymond Magyar Péter próbál mutatni. És mi azt meg továbbra sem látjuk, hogy ha elkezdik a kormányzás, és annak a sziszifuszi munkája, ami ugye napi 16 órát vesz igénybe, az hogy fog működni avval együtt, hogy azért a miniszterelnök szeret folyamatosan kommunikálni, jelen lenni a virtuális térbe, Facebookon kommentelgetni. Tehát ezt így azért miniszterelnöki munka mellett nehéz megtenni. Bár hozzáteszem, azért van erre is példa. Egyre inkább, ahogy, és erről már nagyon hamar beszélgettünk, de hogy megyünk elő az időbe, látszik, hogy ez egyre inkább kiteljesedik, hogy Magyar Péter egyfajta magyar Donald Trump. Tehát, hogy annak ellenére, hogy Trump Orbán Viktorral volt közel viszonyban, de a kommunikációban ez az állandó megjegyzésekkel, állandó kommentálásokkal ezt a stílust hozza Magyar Péter, aki nyilván ráadásul fiatalabb, tehát, hogy még jobban tud ebben mozogni. Kérdés, hogy a magyar választók azok mennyire vevők erre, mert ugye Amerikában erre azért valamennyire a kultúra, meg az egész társadalom az fölkészíti őket, Magyarországon eddig ez szokatlan volt. Kérdés, hogy erre az lesz a reakció, hogy a társadalom követi a kormányfőt, vagy ez is olyan lesz, mint egy ilyen Facebook vagy TikTok hype, hogy egy ideig népszerű, egy ideig érdekes, de aztán utána megújják az emberek. Ezt most még nem tudjuk, és ez elkövetkező időszakban fog kiderülni.
Menétei Barna Mártonnak volt egy nyilatkozata, egy kijelentése, mégpedig az egy értelmes vita, hogy lépjünk-e a félprezidenciális rendszer felé.
Ezzel azért nehéz mit kezdeni, mert mi a félprezidenciális? Tehát azért Magyarország az európai rendszer illeszkedik, és Európában leszámítva a francia rendszert azért nem igazán jellemző ez a prezidenciális rendszer. Azért egy embert megválasztani, és akkor ő mögé parlamenti többséget szerezni, azért ez így tovább bonyolítaná a magyar viszonyokat. Egy dolgot le kell szögezni, és bár itt sokan már két rendszerváltásról beszélnek, igazából egyetlen rendszerváltás volt 1990-ben, se 2010-ben nem volt rendszerváltás, sem idén. Rezsimek változtak, kormányok változtak, korszakok véget értek, de maga a rendszer az nem változott. Ez a rendszer a parlamentális demokrácia. És idén ugye a választáson bebizonyosodott, hogy mennyire igaz az, hogy ez egy parlamentáris demokrácia, hiszen a kormány el lehetett ugye kergetni, ha a választók így döntöttek. Azt látni kell, hogy ettől a rendszertől idegen az, hogy egy elnöknek nagyobb vagy komolyabb beleszólása legyen, hiszen a nép az elsősorban parlamenti képviselőket választ. De már lehet térni egy elnöki rendszerrel, csak az azért olyan bonyodalmakat okoz, ami nem volt jelentős. És azért, ha még más szempontból értékeljük ezt a 36 évet, a rendszerváltás óta, Magyarországon mindig stabilak voltak a kormányok, stabil volt a politikai berendezkedés. Ennek rengeteg haszna van, tehát ugyan nálunk hajlamosak az emberek negatívan látni az elmúlt 36 évet, de azért mondjuk, ha megnézzük a környező országokban, milyen társadalmi akciók, polgárháborúk voltak, ahhoz képest ez egy békés, nyugodt ország volt az esetek többségében. És ennek az egyik része az is volt, hogy minden kormány, vagy kormányzati erő kitöltötte a mandátumát. Ha egy állandó vita van az elnök és mondjuk a parlament között, vagy az elnök és a kormány között, az mondjuk nem a stabilitás irányába vezet el. Persze ennek is megvan a maga előnye, nem érvényesül valakiknek az akarata akár 100%-ig, de nem biztos, hogy a magyar társadalom az igazából erre vágyik.
Úgy gondolom, a köztársasági elnöki pozíciónak a megszerzése a legfőbb célja Magyar Péternek jelenleg. Nem magának a politikai rendszernek az átalakítása indokolja azt, hogy most ő a köztársasági elnöki pozícióval foglalkozzon, hanem az, hogy az nem az övé. Viszont akkor megértjük azt is, hogy az önkormányzati világban miért merül föl egy előrehozott választásnak a kérdése, mert az jelenleg nem a Tiszáé, és nem jó, hogyha a Tiszapárt logikája szerint nem jó, hogyha van bármiféle kontroll. Márpedig egy köztársasági elnök, egy erős köztársasági elnök is, vagy főleg egy erős köztársasági elnök, de még a jelenlegi magyar köztársasági elnöknek is a funkciói alkalmasak lehetnek arra, hogy a miniszterelnöknek egy nagyon óvatos, de egy ellenálló pontja lehet. Nem politikailag, inkább szimbolikusan. Amikor 90-ben eldőlt, hogy Magyarországon rendszerváltozás lesz, és ragaszkodott hozzá az MSZP, vagy az MSZMP, hogy legyen köztársasági elnöki pozíció, akkor az eldőlt, hogy ezzel valamit az ellenzéknek kezdenie kell. Létrehoztak egy rendkívül gyenge köztársasági elnöki pozíciót, pontosan azért, hogy az MSZP ne tudja azért a hatalmát teljesen átmenteni, lehetőség szerint ne valami volt állampárthoz kötődő figura legyen az, akit 5 évig köztársasági elnökként bármikor a miniszterelnök ellenében el tud kezdeni, akár szimbolikus téren, de politizálni, még hogyha gyenge, akkor is meg tud szólalni. Aztán amikor eldőlt, hogy gyenge lett a köztársasági elnöki pozíció, és Göncz Árpádot ültették oda az MDF és az SZDSZ pártközi megállapodása alapján, és eljött a taxis blokádnak az ideje, azokban az időszakokban fogalmazza meg az SZDSZ részéről Szabó Miklós, hogy rendben van, akkor úgy látszik, hogy a miniszterelnöki pozíció az az MDF-é, megvan a parlamenti többség, akkor meg kell erősíteni a köztársasági elnöki pozíciót. És ezt követően teljesen láthatólag és utólag is abszolút teljesen nyomon követhető, hogy Göncz Árpád sorra olyan lépéseket tesz, amivel abszolút messze túlmegy az alkotmányban rögzített hatáskörén, és jellemzően az alkotmánybíróság a kormánynak adott igazat, hogy a köztársasági elnöknek erre meg arra meg amarra nincsen jogosítványa. Én úgy gondolom, hogy utána szépen beállt az, hogy Magyarországon egy szimbolikus szerepe van a köztársasági elnöknek. Az, hogy most a Tisza neki megy a köztársasági elnöknek, az részben azért indokolható, amit Sebastian mondott, hogy nem ülnek benne az előző rendszernek az ismert arcai, élükön Orbán Viktorral, nem tud velük vitatkozni Magyar Péter, másrészt pedig minden pozíciót meg akar szerezni, addig, ameddig népszerű. Tehát, hogyha a köztársasági elnöki pozícióról, vagy az önkormányzati választásokról érdemben beszélt tényleg a Tisza, az azt jelenti, hogy ők is arra készülnek, hogy hamarosan a mögöttük lévő társadalmi támogatottság nem fenntartható, és addig kell még ezeket a pozíciókat megszerezni, ameddig lehet.
A Mi Hazánk vajon miként fog beleilleszkedni a parlamenti munkába a kormánypárt, a Fidesz-KDNP, mint ellenzék, és a Mi Hazánk? Eddig azért más volt a felállás, és más volt a konstrukció ellenzékben lévő pártoknál is.
A Mi Hazánk eddig is egy kétharmados többséggel rendelkező kormánynak az ellenzéke volt. Ez a helyzetük nem változott. Ami újdonság lehet számukra, hogy most hirtelenjében két jobboldali párt van ellenzékben, és nyilván ugyanazokért a szavazókért küzdenek, hiszen valószínűsíthető, hogy a Mi Hazánk nem csak a Tiszától akarja megszerezni azt a 200 ezer embert, aki 2024-ben ugyanazon a napon egyszer a Tiszára, egyszer meg a Mi Hazánkra szavazott, de várhatóan potenciális megszólítható személyeket látnak a Fidesz szavazóbázisában is. Tehát egymás ellen kell a két jobboldali pártnak küzdenie, de van egy nagyon érdekes különbség a korábbi és a mostani helyzet között. A Mi Hazánk, habár nagyon kicsi a frakciója, és nagyon a parlamenti munkában, bizottsági munkában nem is fognak tudni részt venni, azt azért nem szabad elfelejteni, hogy nagyobb rutinjuk van, mint a Tisza frakciójának úgy all in. Tehát az a 6 fős frakció már látott parlamentet belülről működni, valószínű csípőből fognak olyan problémákra ráirányítani a figyelmet, akár amit az elmúlt hetekben láttunk, hogy egy benyújtott módosításnak a módosítását kell elvégezni, mert egyszerűen értelmezhetetlen. Nem csak a jobboldali gondolkodók, hanem egyébként baloldali gondolkodók is felhívják a figyelmet, hogy egyszerűen ez egy trehány munka. Tehát ilyet nem lenne szabad az országgyűlés elő mutatni. Most képzeljük el, hogy ott van a Fidesznek a korábban kormányzati pozícióban lévő garnitúrája, ők csípőből látják ezeket a problémákat, de már a Mi Hazánk is. Tehát sokkal nagyobb rutinjuk van a Mi Hazánkos politikusoknak is, mint majd abban a bizottságban, ahol ülnek a bizottság levezető elnökének. És hogyha nézte valaki az elmúlt üléseket, a ház elnöknek a személyét és a tekintélyét, és hogy hogyan képes vezetni az ülést, ebbe is bele kell tanulni, tehát nyilván Szabad György, hogy megjelent 1990-ben, az ott működött, utána pedig mindenki úgy jött oda, hogy előtte már képviselő volt, de hát itt nagyon komoly problémák fognak előbukkanni, nem is feltétlenül politikai, jogtechnikai problémák, amikre a Mi Hazánkosok simán rá fogják tudni irányítani a figyelmet.
Turockai László már pár héttel ezelőtt kijelentette, hogy a Tiszának váltó pártja akar majd lenni.
Azt gondolom, hogy azért a Mi Hazánk előtt nagy előrelépési lehetőség van. Egyrészt azért, mert ugye őket nem köti az elmúlt ciklusoknak a kormányzati felelőssége, akár hibái, akár gyarús ügyletei. Másrészt Turockai László egy jó debattőr, és hogyha a parlamentben többet szerepelhet, és a figyelem jobban a parlamentre irányítódik, az neki jó. Ráadásul azt sem szabad elfelejteni, hogy ezért Magyar Péter Fideszbe tanult a politizálást, és a centrális erőtért, ha megpróbálja fenntartani, akkor neki az a jó, hogy még ha veszíti szavazókat, azok két irányba mennek, a Mi Hazánkhoz és a Fideszhez, és önmagában egyik se lesz olyan erős, hogy az ő hatalmát veszélyeztesse. De az kétségtelen, hogy a mi hazánkban megvan a politikai rutin, van mondani valójuk, van háttérbázisuk. Az a kérdés, hogy abban a karanténból, amit a szélső jobb jelent Magyarországon, mert igazából Magyarországon se a szélső balra, se a szélső jobbra igazából nagyon sosem volt vevő a társadalom egy szinten túl, abból ki tud-e törni. Azért láttuk erre nyugat-európai példákat, és az utóbbi időben, mint a Toroczky László is érezni ezt, hogy neki sokkal inkább úgy kell beszélnie, mint valóban egy váltópártnak a vezetője, és valós társadalmi problémákkal foglalkozni, és nem elsősorban a szimbolikus ügyekkel. Ugye belefutottak egy nagyon csúnya csapdába, amikor ugye kivonultak úgymond a roma himnusz alatt, de nyilván szisztematikus munkával vissza lehet építeni az imást, és hát az látszik, hogy ők is rájátszanak arra, mint ahogy Gulyás Gergely is, hogy ezért a miniszterelnöknek még szoknia kell azt, hogy ott ül, és őt kritizálják, és a szemébe mondanak olyan dolgokat, amik nem esnek neki jól. Végigjárt az országot, egy nagyon-nagyon komoly kampánymunkát végzett Magyar Péter, de azért többségében akkor olyanokkal találkozott, akik lelkesedtek érte, és ha nem is olyanokkal találkozott, akkor meg lehetősége volt csípőből válaszolni. Most meg üldie kell sok esetben, és az láthatólag nehezebb megy, és hallgatni azt, hogy őt kritizálják.
Emlékezzünk 2006. május 26-ára, amikor is Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök, zárt ajtók mögött elmondta az összedi beszédét, amely a nyilvánosságra kerülése után hatalmas politikai vihart kavart.
Mert nem csak a beszédnek a tartalma, a stílusa, de még a nyilvánosságra kerülése is számos kérdést vet föl, mind a mai napig, még hogyha tisztultak is az ellentétek, és egyre inkább azért sejthető, hogy mi is volt itt a valóság. Az összödi beszéd az elmúlt 36 évünknek az egyik legfontosabb belpolitikai eseménye, az én meglátásom szerint. Nem feltétlenül csak a tartalma, hanem a hatásai miatt. Az egykori állampárt ennek köszönhetően tűnt el teljesen a politikai szintéről, nem jól kezelték a beszéd utáni időszakot, és nem utolsó sorban az is benne volt persze ebben, hogy a beszédet elmondó Gyurcsány Ferencnek a népszerűsége tovább szakadt, mert nem szabad elfelejteni, hogy a nyár elején már neki egy 10% pontos népszerűségvesztése történt, viszont az összödi beszéd az egész országban, az utolsó faluban, az utolsó kocsmában mindenki számára beszédtémát szolgáltatott, és egyértelmű volt az álláspont a beszéd kapcsán. Én azt gondolom, hogy 20 év távlatából a beszédnek a legnagyobb hátránya nem is az, hogy kiderült, hogy akár másfél évet végig lehet hazudni, és csak politikai kommunikációs kormányzás zajlik, de igazából ténylegesen kormányzás nincs, csak kommunikáció, hanem a beszédnek a legnagyobb ütése az, hogy Gyurcsány Ferenc az utána lévő védekezésben folyamatosan arról beszélt, hogy a hazudtunk, az az egész politikai elitre és az egész politikai garnitúrára vonatkozik. És ezzel úgy gondolom az egyébként is nagyon rossz megítélésű magyar politikát és magyar embereket, akik a közéletben szerepet akarnak vállalni, még jobban levitte a mocsárba, holott ez igazából róla szólt és az MSZP-ről szólt. Viszont kialakult az a nézet, hogy a politikában, aki bemegy, ott mindenki lop, csal és hazudik. És ez ellen nagyon nehéz védekezni olyan embereknek, akik nem a Gyurcsányi.
Ez évben folyamatosan visszatérő téma.
Így van, és ez mindig is vissza fog térni mostantól, és azt gondolom, hogy Gyurcsány Ferencnek ez az igazi történelmi bűne, hogy azt a lehetőséget, hogy valahogy a politikusokról, nem azt mondom, hogy jó vélemény alakuljon ki, mert olyan nem nagyon szokott lenni a világon sehol, de hogy ennyire rossz legyen a vélemény, ez nagyban neki köszönhető és az ő tevékenységének, és nem is feltétlenül az összödi beszédének, hanem ahogy utána ő ezt megpróbálta kimagyarázni.
Valóban, hogy Árpád is mondja, hogy az egész világon a politikusoknak a népszerűsége vagy az elismertsége az zuhan, mert azért ez nem mindig volt így. Tehát ezelőtt néhány évtizeddel egy átlagos politikus még sokkal nagyobb ismertségnek, elismertségnek örvendett, aztán jó részt az internet hatására, ugye most már mindenki szakértő, és mindig mindenki ért mindenhez, és hát ilyen olyan fejtegetések nyilván mindig a legnépszerűbbek, amik a legszélsőségesebbek, tehát miközben régen inkább a mérsékeltebb vélemények voltak népszerűek, tehát ez egy új trend. Ebben valamennyire éleszkedett Gyurcsány Ferenc persze, hiszen a beszéd az elég szélsőséges volt, a beszédtémát is szolgáltatott, és emlékszik rá mindenki. De ha a magyar politikának a És ezt egy más szempontból nézzük, a védelmi reflexét, vagy a választók védelmi reflexét, és azoknak a védelmi reflexét nézzük, akik mondjuk ebben foglalkoztak, azért az egy látlelet, hogy az az ember, aki ezt a beszédet elmondta, az még 20 évig a magyar politikában jelen lehetett. Tehát én azért emlékszem olyan részben már elhúgy, részben nem elhúgy, magát értelmiségének nevező, de legalábbis ismert emberekre, akik ezt mindenáron próbálták megmagyarázni, tehát a megmagyarázhatatlan, tehát amikor valaki a saját szavaival ismeri el, hogy törvénytelenségeket csinált, hogy hazudott, hogy félrevezette a társadalmat, hogy szándékosan ártott az országnak, tehát ennél komolyabb beismerő valamás nincs, ráadásul nem egy magánbeszélgetésben, hanem a frakció előtt ismeri el, és ezt próbálták megmagyarázni, így is lehet nézni, úgy is lehet nézni, és hát ez sajnos azért jelen van, és ott is egy dolog volt, ami ezt az egészet mozgatta, mert hát nyilván akik ezt mondták, ők is pontosan tudták, hogy miről van szó, de az Orbán gyűlölet volt már akkor is, ami egy ilyen meghatározó volt, hogy nehogy Orbán Viktor emiatt hatalomra kerüljön. De hát ugye aztán láttuk, hogy pont ez vezetett oda, és pont ez a fajta felelősség, áthárítás, illetve az, hogy ezt a morális mércét ilyen alacsonyra húzták, az vezetett oda, hogy a társadalom tényleg elfordult teljesen ettől a fajta elittől, hiszen azért 2010-ben nem csak kormányváltás, hanem egyfajta elitváltás is történt, és azt mondta, hogy hát aki ezzel, meg ezekkel a dolgokkal közösséget vállal, abból ő nem kér. A politikai stílus azóta persze sokkal durvább lett, és ami akkor botrányos volt, az már nem biztos, hogy botrányosnak számítana stílusban. De a stílus nem szabad összekeverni a tartalommal. Tehát amit ott akkor elismert Gyurcsány Ferenc, ez az egész világot egyedülálló, vagy nagyon kevés ilyen esetről tudunk. Olyat meg, hogy valaki egy ilyen után hatalmon maradjon, meg még 20 évig politikai pozíciót töltsön be, hát olyanról meg egyszer egyáltalán nem.
Kedves hallgatóink, Huber Sebastian és Lesti Árpád politikai elemzőkkel beszélgettünk. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik Pécsi Krisztina.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Szétfolyt az új nadrágomon. Úgy érzem, élet nélküled, mindenki látja, hát be is vallhatom. Soha nem volt még ennyire rossz napom.
És jól érzem magam, vagy legalábbis azt mondom magamnak, hogy minden rendben van. Kimegyek a rétre, ki a térre, vagy átúszom a folyót, felhívlak téged, hát ha te érzed, csináljunk valami jót. Táska a várra, cipő a lábra, sétáljunk a hídon át, a közepén állj meg, hey állj meg, és aztán menj tovább. Nézd fel a falra, fordulj balra, aztán jobbra, és ha kell, ne zavar senkit, csak magadban énekel. Leülök a padra, a napnak mutatom a hátamat, aztán csak nézem, ahogyan lassan a víz fölött áthalad. Te meg még mindig úgy csinálsz, mint aki soha nem látott csodát. Akkor most állj meg, hey állj meg, és aztán menj tovább. Hagyd, hogy fusson, hagyd szaladjon mindenki, amerre lát. Én hátra dőlök, au! Mert ez a nyár úgyis zsebre vág. Dobd le a póló, dobd fel a labdát, és én biztosan elkapom. Miért is ne tenném? Oh, ez most az én napom.
Ne is figyelj rá,
én csak táncolok az utcán.
Ne is figyelj rá,
és közben fülig ér a szám.
Ne is figyelj rá,
ez most egy ilyen délután.
Ne is figyelj rá,
csak ne is figyelj rá.
Nézz fel a falra, és ha kell, fordulj balra, és ha kell, aztán jobbra, és ha kell.
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Magsó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatja a gőgösség bűnéről szóló emelkedését. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsor szerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berecz Renáta.
Keresztes Szent János mondja, hogy a lelkélet legnagyobb akadálya a gőg. Figyelmeztet arra, hogy még a lelki ajándékok is a hiúság forrásává válhatnak. Tehát amit az Istentől kapunk, kegyelmeket, ajándékokat, még az is a hiúság a gőg forrásává válhat, keresztes Szent János szerint. Az igazi szentség jele nem a rendkívüli kegyelmekben, hanem az alázatban mutatkozik meg. Izé kis Szent Terész szerint a kis út lényege az alázat. Ő tanítása szerint Isten nem a nagy tetteket, hanem a szeretettel végzett kicsiny dolgokat nézi. Nem a saját erőnkben, hanem Isten irgalmában kell bíznunk. Piotya szerint a gőg átalakítja az angyalokat ördögökké, az alázat pedig az embereket angyalokká teszi. Természetesen ezt csak szimbolikusan kell érteni. Mert az emberből soha nem lesz angyal, de angyali módon egyre tisztábban, egyre krisztusibban tud viselkedni és élni. Piotya azt tanácsolja, hogy az ember ne keresse a dicséretet, és ne bánkódjon túlságosan a megaláztatások miatt. Hát igen, könnyű ezt mondani, de sokkal nehezebb megtenni. A kutatók szerint az ember 5 éves koráig a dicséretek 80-90%-át bezsebeli, és egész életére már csak nagyon kevés dicséretet kap felnőtt korában. Vágyunk a dicséretre természetesen, de nem kell keresni. Inkább dicsérjünk, mint dicséretért ácsingózzunk. Amikor a másik ember dicsérem, akkor megerősítem őt a létében, amikor az értékességében is megerősítem, és megemelem őt. Természetesen itt az őszinte dicséretről beszélek. Használjuk ki az alkalmakat. Dicsérjük meg a gyerekeket, egymást, dicsérjük meg helyesen önmagunkat is, és köszönjük meg, hogyha minket is megdicsérnek. Ne álszerénységgel fogadjuk, mert amögött is a gőg áll. Viseljük méltósággal, ha dicsérnek, és ne bánkodjunk nagyon, ne keseredjünk el, hogyha megaláznak minket. Liguri Szent Alfonz szerint a gőg legbiztosabb jele, ha valaki nem tudja elviselni az intést vagy a kritikát. Hát magamon is tapasztalom, hogy nem könnyű elviselni. Még az építő jellegű, szeretetteljes kritikát is bizony nehéz elfogadni. Az intést meg talán még nehezebb. De hát az atya is inti a gyermekét, akit szeret. Viennai Szent János szerint a gőg a lélek rozsdája. A kevés ember önmagát szemléli, az alázatos ember Isten szemléli. Bizony az helyes önismeret nem abban áll, hogy önmagamat szemlélem, hanem hogy az Istenben szemlélem önmagamat, az Isten tükrében. Siennai Szent Katalin szerint az önismeret az alázat anyja. Aki felismeri, hogy mindent Istentől kapott, annak szívében nem maradt hely a gőg számára. Tehát a szentek tanításából levonhatjuk a következtetést, egy néhányat a teljesség igénye szerint, tehát a gőg minden bűn gyökere. Dolgoznunk kell azon, hogy ezt a bűnt a Jóisten gyökerestől kitépje belőlünk, és ebben számít a mi együttműködésünkre. A gőg lényege az önmagunk központba állítása. A lelki gőg veszélyesebb lehet a nyilvánvaló hiúságnál. Az alázat nem önleértékelés, hanem az igazság felismerése. Minden jó, amink van, Isten ajándéka. Krisztus alázata minden keresztény élet mintája. Ahogyan Szent Ágoston összefoglalta, ha megkérdeznéd tőlem, mi a keresztény vallás első erénye, azt mondanám, az alázat. Ha másodszor kérdeznéd, az alázat. Ha harmadszor kérdeznéd, az alázat. A sivatagi atyák tanításában a gőg a kevésség különösen veszélyes szenvedélynek számított. Míg más bűnök gyakran a test gyengeségéből fakadnak, a gőg képes még az erényeket és a vallásos életet is megmérgezni. Ezért a sivatagi szerzetesek gyakran úgy tekintettek rá, mint a lelki élet legutolsó és legnehezebben legyőzhető ellenségére. Ha olvassuk a sivatagi atyák írásait, nagyon gyakran hallhatunk erről a nagyon komoly küzdelemről a gőg ellen. Pontiuszi Evagrios tanításában a gőgöt a lelki harc csúcsának tekintette. A gőg akkor támad legerősebben, mondja ő, amikor az ember már előre haladt az erényekben. Tehát minél erényesebben él egy ember, annál inkább támad a gőg. A kevés szerzetes, Evagrios szerint, saját érdemének tulajdonítja azt, amit Isten kegyelméből kapott. A gőg végső következménye az, hogy az ember már nem Istenben, hanem önmagában bízik. Cassianus, Szent János szerint a gőg minden erényt tönkretehet. A böjt, az imádság és a virasztás is hiába valóvá válhat, ha önelégültséghez vezet. A gőg szerint olyan, mint egy féreg, amely belülről rágja meg a lelki élet fáját. Cassianus szerint a szerzetesnek különösen óvakodni kell attól a gondolattól, hogy már elérte a tökéletességet. De hát ez kicsiben, vagy másképpen ugyanúgy vonatkozik ránk is. Szent Antal apát szerint az önismeret és a bűnbánat őrzi meg az embert a kevésségtől. Bizony a rendszeres, gyónás, lelkiismeretvizsgálat nagyon sokat segíthet nekünk ebben a gőg elleni harcunkban. Szent Makarios egyiptomi atya azt tanítja, hogy a sátán bukásának oka a gőg volt, ezért a keresztény embernek különösen az alázatot kell gyakorolnia. Aki alázatos, azt a démonok nehezen támadják meg. Aki kevés, az még saját erényeiben is veszélyben van. Szent Poimén apát egyik legismertebb mondása, aki önmagát hibáztatja, mindenütt békességet talál. Természetesen ezt is jól kell érteni, mert a sivatagi atyák szerint az önvád nem beteges önutálatot jelentett, hanem azt a lelkületet, hogy az ember nem másokat ítéljen, hanem saját megtérésével foglalkozzon. Doroteusz gázai apát szerint különbséget kell tenni a hiúság és a gőg között. A hiúság azt keresi, hogy mások dicsérjék. A gőg már nem is igényli mások elismerését, önmagát tartja felsőbbrendűnek. Ezért ő a gőgöt még veszélyesebbnek tartotta, mint a hiúságot. A sivatagi atyák gyógyszeré a gőg ellen állandó önismeret, emlékezni saját gyengeségeinkre. Engedelmesség nem mindig a saját akaratunkat követni. A kritikák türelmes elfogadása, a megaláztatások gyakran gyógyítják a kevésséget. Mások meg nem ítélése, aki másokat ítél, könnyen gőgössé válik. A halálra való emlékezés. Minden földi dicsőség múlandó. A gőgre nagyon hatékony gyógyszer, a halálra és a ítéletre való gondolás. Sivatagi atyák gondolatait talán így foglalhatnánk össze, nincs nagyobb erény az alázatnál, és nincs veszélyesebb betegség a gőgnél. Számukra a szentség végső jele nem a rendkívüli böjt, a csodák vagy a különleges lelki tapasztalatok voltak, hanem az, hogy valaki valóban alázatos lett Krisztus mintájára. Ezért mondták, hogy a gőg még a szenteket is elbuktathatja, az alázat viszont a bűnöst is felemelheti Istenhez. A Szentírás nagyon sok helyen figyelmeztet a gőg veszélyére. Az ószövetségi bölcsességi könyvek és az újszövetségi apostoli tanítás egyaránt hangsúlyozzák, hogy Isten ellenáll a kevének és az alázatosnak kegyelmet ad. Példabeszédek könyvében olvashatjuk 10. fejezet 18. vers, a romlást gőg előzi meg, és a bukást kevély lélek. Ha visszatekintünk az életünkre és a körülöttünk élőkre, akkor felidézhetünk olyan konkrét eseményeket, amiket ha végig gondolunk, rájövünk, hogy a bukást valóban a gőg készítette elő, mert a kevésség előbb-utóbb biztosan bukáshoz vezet. Példabeszédek könyve 8. fejezet 13. vers, Az Úr félelme a rossz gyűlölete. Gyűlölöm a kevésséget és a gőgöt, a gonosz utat és az álnok beszédet. Tehát láthatjuk, hogy az Isten kifejezetten elutasítja a gőgöt.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Magsó Péter atya, a tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatta a gőgösség bűnéről szóló emelkedését. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berec Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Az égre nézünk hívni. közösbe szívünk lelket új erejével, hogy megmutassuk szíved szeretetét. Bűneinket mind lemosta a béred, irgalomban fürdik már a szívünk. Rólad szól az életünk, ez az ének. Lelket hívjuk, várjuk, légy ma velünk. Jöjj, Szentlélek, vár a szívünk, erőt töltsön el. Rólad szóljon minden percünk, részt életünk a jel. Egy a szívünk, egy a lelkünk, hozzád száll imánk. Máriában kérve kérünk, lélek szállj le ránk. Néked adjuk életünk és a bár.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!